Jó estét kívánok! A Presszó mai vendége Csepregi Éva énekes, a Neoton Familia tagja. A 70-es évek óta sikeres együttes, és 2005 óta Neoton Familia sztárjai néven szerepel, slágerszámaikat minden retro parti játsszák, alapdarab. Ma is megtölti a zenekar az arénát, lemezeikből, amikor még ez mérvadó volt, több millió darabot adtak el itthon és külföldön is. Az 1983-as Yamaha Music Festival nagy díját a Holnap hajnalig című dallal megnyerték, amelynek legjobb előadó díját egy évvel korábban Celine Dion kapta. Szervusz, Éva!
Szervusz, én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Egy interjúban azt olvastam, hogy az együttes akkor lett ismert, amikor az országban a divat az olyan típusú rock együttes volt, amelyik a nemzedékek szembeállítására tört. Ekkor lépett fel a Neoton az ezzel ellentétes zenei programjával, hogy a generációk, a gyerekek és a szülők, apák és fiúk összetartoznak, az aluljárók csavargóit a jobban élőkkel össze kell békíteni. A Neoton zenéje a társadalom popzenéje. Most hogy pozícionálnád a zenekart? Milyen lehetősége van 2021-ben?
Hát a Neoton Familia sztárjai, mint mondtad, egy nagy koncert után alakult, méghozzá akkor a nem az arénában, hanem a Puskás Ferenc stadionban voltunk, és úgy éreztük, hogy egyszerűen ezt mi nem szeretnénk abba hagyni, tovább akarjuk vinni ezeket a dalokat, tovább akarjuk játszani a színpadon, a koncerteken, a közönség előtt, és hát igazából mégsem tartjuk magunkat annyira retrónak, mint amennyire szokták ezt emlegetni, mert valahogy én mindig felfedezek ezekben a dalokban olyan aktuális dolgokat, amiket megosztunk koncertről koncertre a kedves közönségünkkel, és hát születnek új dalok is, tehát most már olyan élő lett ez a Neoton Familia sztárjai, és nem csak a régit játsszuk újra, hanem mindig van valami új is a programban, és mindig fejlődött valamennyire a színpadi produkció is. Úgyhogy nehéz erre válaszolni, mert ugyanakkor azért a fiatalok többsége is azért jön a koncertre, hogy ezeket a régi dalokat meghallgassa, ugye a Santa Mariától kezdve a 220 felettig, ami azért hozzáteszem, hogy annak idején, amikor a 80-as években is nagyon-nagyon sokat koncerteztünk, akkor sem volt mindig olyan, hogy ezt a best of-ot játszottuk volna, mert most gyakorlatilag best of-ot játszunk. Úgyhogy ez a régi rajongóknak is egy élmény lehet, és hát az újak is ugye megkapják ezeket a tradicionális Neoton dalokat. Úgyhogy erről nagyon sokat gondolkodtam én is, hogy végül is a Neoton Familia helyzete az milyen, de én inkább abban látom az igazi erejét a Neotonnak, hogy meg tudta csinálni azt, amit szinte senki, ugye ebben a magyar popzenében, hogy ilyen hosszú ideig, mondjuk például a távol-keleti piacon ott tudtunk lenni, anélkül, hogy bármit beáldoztunk volna. Tehát nem akartunk igazán semmire hasonlítani. Mi játszottunk a magyar közönségnek, és ez olyan vonzó volt, hogy ugye ott a lemezpiacon is nagyon értékesnek számított.
És sosem érezted azt, hogyha még egyszer el kell énekelnem azt, hogy nyár van, akkor felvágom az ereimet?
Érdekes módon nem. Én olyan vagyok, mint egy ilyen színész, aki tudja, hogy mi a dolga, szereti a szerepeit, és akár ezredszer is el tudja játszani a Hamletet, vagy bármit ugyanazzal a szívvel, lélekkel, mert tudja, hogy micsoda kincs van a kezében. Annyira hozzátartozik az emberhez, hogy egyszerűen nem tehetjük meg azt, hogy nem szívvel, lélekkel fordulunk a dalok felé. Az már egy másik kérdés, hogy ugye mi válogatjuk össze a programot, tehát rajtunk múlik, hogy végül is mi a műsor, de tény az, hogy mondjuk teszem azt a nyárvant, azt egyszerűen nem lehet kihagyni. Időnként úgy bekiabálják, hogy mikor jön már.
És van olyan slágeretek, amire elhatároztat, hogy soha többé nem énekled el?
Van, sajnos van. Van például, ami annyira jó kezdődal is lenne, hogy az első nagy sikerű lemezünk, a Napraforgó című lemez volt az, amin úgy kibomlott a Neoton Familia, és abból jöttek ugye a spanyol, meg a távol-keleti sikerek, ugye azon volt a Napraforgó, a Santa Maria hegyi rabló, Varázslólány, tehát nagyon jó dalok voltak rajta, és hát tényleg az volt az ilyen, hogy úgy mondjam, diszkó, de és a címadó dal, ami tényleg egy nagyon jó dal, a Napraforgó az olyan, amit azt mondtam, hogy a sajnos nem fogom többet játszani, mert egyszerűen a szövege olyan, amit én már úgy nem tudok magamra értelmezni, ez a, hogy miért mondják rám szegény kislány. Úgyhogy az megmaradt az archívumnak.
És volt olyan, aminél mondjuk valamilyen trauma ért, valami negatív élmény kötődik hozzá?
Hát voltak, tulajdonképpen volt. Mondjuk az már egy kicsit máskor volt, mint a Neoton Familiának ezek a nagyon veretes dalai, de például egyszer csináltam egy szólólemezt, ami a Ha változik a világ, az volt 2000 táján. És a menedzserem felhívta a figyelmemet egy kitáró számra. A kitáró, mint később, ugye megtudta, hát egyrészt egy japán instrumentális zenét szerző zeneművész, hogy úgy mondjam, de egy megvilágosult ember. Tehát egy fantasztikus kép lett tulajdonképpen, és az egyik dala az egy az egyben olyan volt, hogy ugye akkor halt meg körülbelül az anyukám, és akkor írtam rá egy szöveget. És azt nem is nagyon tudnám úgy elénekelni, megmondom őszintén így koncerteken, mert az annyira meghatna. Aztán volt még egy, amikor a menedzserünk meghalt, ugye az Erdős Péter meghalt, akkor éppen benne voltunk egy ilyen meselemez készítésbe. És egy japán mesét dolgoztunk át, ez a Sárkány Király Birodalma volt, és egy kicsit olyan japán ihletésű szerzemények voltak rajta, és ott is a tájdal, ott mindegyik dal olyan volt, hogy elejedal, végedal, tájdal, félelemdal, diadal, meg tehát ilyenek voltak a dal címek, és közte volt a mese, és az is a tájdal olyan volt, hogy nagyon meghatódtam tőle, amikor énekeltem. Azt azért sokszor énekeltem így gyerekműsorban, mert azt is csináltam így gyerekeknek mindenféle ilyen interaktív műsort, most már nem nagyon van. Gondold el, hogy volt valami legalább közel 500 dalunk, ami egy rettentően nagy anyag, hogy úgy mondjam, és hát tényleg a legsikeresebbek, a Pásztor Jakab 60-i dalok, ugye akkor indult a mi karrierünk, ugye a menedzserünk rávezette a szerzőket arra, hogy milyen dalokat kéne játszani, milyen dalok állnak jól nekünk, ugye a vokálunknak, éppen akkor volt a diszkónak már nem az első hulláma, de azért itthon tulajdonképpen a diszkó az talán akkor kezdett olyan nagyon beírni, hogy úgy mondjam, és rengeteg mindent adott egyébként a szórakozásban, a hangszeriparban, akkor a hangzásban, tehát ez egy nagyon értékes időszaka volt a zene csinálásnak.
Eljátszottál-e valaha azzal a gondolattal, hogy mi lett volna, ha... Mármint, hogy mi lett volna, ha tényleg Phil Collins lesz a producceretek, ahogy terveztétek egy időben, vagy hogyha bár nemzetközi karriert befutottatok, de mi lett volna, hogyha akkora karriert futtok be, mint Celine Dion, aki ugye a Yamaha Fesztiválon ugyanúgy díjazott volt, mint ti?
Persze nagyokat álmodtunk mi annak idején, és ennek egy részét sikerült az álmokból megvalósítani. Ugye az álmok azok úgy kezdődtek, hogy a Hungaroton, igazából megmondom őszintén, hogy elsősorban az Erdős Péter megálmodta, hogy a magyar popzenét kiviszi a nyugat-európai piacra. És aki élt és mozgott, azt összeszedte, de hát úgy érsz, hogy az Omegától az LGT-n keresztül a Koncsuzsán, a Neotonon, a Katona Klárinkval együtt kimentünk egy Miden Fesztiválra egy nagy koncertet tartani. Ott indult ugye a Neoton Familiának a karrierje, ez a Midem 79. januárjában volt, és Cannes-ban volt. Úgyhogy akkor nagyon sok mindent szerettünk volna. Akkor ugye a Péternek volt egy olyan mondata ott a nagy, de nagyon jól sikerült ez a koncert, tehát nagy sikere volt, szakmai közönség volt ott. És azt mondta, hogy na, egy éven belül világsztárunk lesz. Hát ezt folyamatosan a fejéhez vágták, hogy hol van már az a világsztár, kérem szépen. És akkor persze az ember elgondolkodott, hogy miket lehet megvalósítani ezekből az álmokból innen, ugye Közép-Kelet-Európa, akkor még ugye a vasfüggönnyel szegélyezett popzenéjéből. És hát nagyon sok mindenre rájöttünk, és az volt végül is a konklúziója ennek a dolognak, hogy csatákat lehet nyerni, de háborút nem. Tehát lehet sikereket aratni, például ugye Spanyolországban, hát 80-as években, 6-szor voltunk egy évben Spanyolországban, mert mindig, amikor vagy Kubába mentünk, akkor jaj, jön a Neoton, akkor itt szálljanak le, mert van egy tévéműsor, meg ez van, az van, turnéztunk is ott a tengerparton, ilyen nagyobb diszkókban, tehát ahol volt színpad, meg ilyen helyek, tehát Spanyolországban nagyon-nagyon népszerű volt a Don Quixote is, és a Santa Maria is, akkor ugye beindult a távol-keleti dolog, ami azért sokkal nagyobb siker volt, tehát ott nagyon sok lemezt eladtunk. És hát időnként összeértek a szálak, például amikor a Bor Fesztiválon Kim Wilddal találkoztam a bárban, ő is adott egy koncertet, ott több színpad volt egy pár évvel ezelőtt. Mi is felléptünk, a Bonnie Tyler, és akkor olyan nagyon megörültünk egymásnak, hogy jé, tényleg, hogy itt is találkozunk, és ő ugye akkor apercipiálta igazából, hogy mi Japánban is találkoztunk, sőt, voltak olyan cikkek, hogy ott hasonlítgattak minket, vagy engem ővele összetalálkoztunk egy-egy ilyen tévéfelvételen, vagy például Bonnie Tylerrel, akivel az utolsó Yamaha Fesztiválon találkoztunk, mert mi háromszor voltunk a Yamaha Fesztiválon, egyszer, amikor megnyertük, egyszer, amikor a második évben, tehát 84-ben mi adtuk a koncertet, amíg a zsűri döntött, akkor már az egész zenekarként volt, és a legutolsó Yamaha Fesztiválon, amikor a nagy díjasok egy részét meghívták. És hát így összeértek egy kicsit mindig a szálak, na de azért az egy óriási különbség volt, hogy ők ugye világsztárok voltak, nekünk meg volt egy csatánk, amit megnyertünk ott a távol-keleten. Elsősorban az akadály ugye az, hogy honnan jövünk, mik a zenei alapjaink, tehát a gyökereink. Akkor például hiába ugye próbálkoztunk, éppen akkor ismerkedtünk meg Bob Hitley-vel, aki aztán később ugye a kisfiam apukája lett, és tudom azt, hogy az angoloknak ez egy nagyon nem igazán kedvelt dolog volt, hogy valaki innen úgy belépjen az ő zenei világukba. Tehát nem nagyon tartották semmire a magyar popzenét. És akkor mondta Péter, a menedzserünk, hogy csak ő akkor másképp fogalmazott, hogy világzenét kéne csinálni. Tehát olyan zenét, aminek az alapja a magyar zene. És akkor azt mondták, hogy a fiúk, a Pásztor Laciék, akik hát a zeneszerzőink is voltak, hogy ugyan, Péter, ez egy butaság. A magyar népzenéből nem lehet világzenét csinálni. És hiába erőszakoskodott, nem lett. Egyetlen egy a Vadvirág volt, ami egyébként sikeres is volt nagyon Japánban. És hogy ez mennyire nem volt igaz. Tehát mennyire más lett már a világ a világ sikerre. De most gondold el, hogyha mondjuk teszem azt, megnézek egy koncertfilmet, Ariana Grande-t, vagy hát ő az egyik kedvencem, de hát akár Celine Dion-t. Ha látok ott egy hatalmas tömeget, akkor ott egyrészt ugye az énekesi művészet az, ami magával ragadó, tehát ha valaki óriási produkciót tud tartani, vagy pedig olyan üzenete van, amit rögtön érti az a rengeteg ember, aki ott van. És nehéz úgy üzenetet megfogalmazni mondjuk egy itthon élő nagyszerű csapatnak is, ami aztán átmegy esetleg ott mondjuk Las Vegasban az egyik hatalmas koncertteremben, vagy akármelyik ilyen nagy színpadon. Tehát ez most nagyon leegyszerűsítve mondom, de talán érezhető az, hogy nem mindig azon múlik a dolog, hogy milyen jó a menedzsment, meg ezeket az üzeneteket nehezen lehet átvinni. És ez volt a Neoton Familiának is az egyik akadály, az egyik.
Mikor megtehetted, tehát mikor már nem egy annyira sűrű együttesnek voltál a tagja, hanem inkább te vezetted azt a zenekart, akkor miért nem váltottál világzenére?
Ugye mi nagyon bíztunk a zenekarunkban. Amikor beteg lett a menedzserem, és hát tudtam, hogy elég komoly, akkor mondtam neki, és hát nagyon sok, ugye akkor már válófélben volt a Neoton Familia. Tulajdonképpen ez már a Yamaha Fesztivál környékén elindult.
Tényleg? 83 környékén?
83-84, csak nagyon hosszú időbe telt. És akkor mondtam neki, hogy miért nem vagy csak az én menedzserem? És akkor valóra tudnánk talán váltani még egy pár dolgot. És azt mondta, hogy egyszerűen nem szabad egy ilyen csapatot elengedni. Tehát hiába gondolta a zenekar, ugye mert engem 82-ben is hívtak a Yamaha Fesztiválra egyedül, és akkor a zenekar rettenetesen ellene volt, hogy akkor az Éva ki fog válni, akkor az Éva az otthagy bennünket, és ezt ugye a japánok se akarták. Tehát 82-ben én kint voltam májusban, akkor egyedül mentem volna egy ilyen promóciós útra, de a Laci jött velem, és pontosan azért, hogy megértesse a japánokkal, gondolom én, hogy nem szabad az Évát innen kivenni. De mi nem mentünk volna, mert nem találtunk volna ilyen szerzőket, nem találtunk volna ilyen kollégákat. És akkor még nem tudtuk volna megvalósítani ezt a világzenét. Akkor még nem nagyon értették itthon, hogy ez pontosan mit jelent, vagy milyen lehetőségek vannak benne.
De
nem
később?
Később az lehetett volna. Hát igen, ez egy jó kérdés. Jó kérdés, pedig emlékszem, hogy amikor 88-ban kint voltunk az olimpiai megnyitón, ugye a Mandoki Lacival csináltunk egy dalt a 88-as koreai olimpiára, a Korea című dalt, akkor egy nagy ilyen gála műsoron vettünk részt, és a Nana Muscuri is fellépett ezen a bizonyos koncerten, és valahogy akkor úgy sugallta a Péter, hogy na, hogyha idősebb leszel, akkor egy ilyen magyar zenét kéne csinálni, amilyet a Nana Muscuri is görögbe csinált, és valahogy nem nagyon tudtam ezt megvalósítani. És hát az az igazság, hogy aztán átmentünk milyen retróban, hogy nagyon nehéz áttörni rádiók felé a változásokat, azt, hogy népszerűsítsenek egy-egy új stílust, vagy egy-egy új dalt.
És, bocsánat, de mégis csináltál egy swing albumot, igen, a Neoton számokból.
Igen, igen, igen. Az például egy nagyon jó ötlet volt, az a Honyac Ferinek, a basszusgitáros barátomnak, vagy hárfa művész barátomnak köszönhető adta az ötletet, és akkor ezt így megcsináltuk, és megmondom őszintén, hogy egy kis fájdalom a szívemnek, hogy abból nem tudtunk többet csinálni, és valahol itt motoszkál a fejemben, hogy egyszer majd csinálunk belőle koncertet. Egy koncert volt belőle, de az egy ilyen nagyon rosszul megszervezett valami volt, bár egy nagyszerű zenekarral és tánckarral volt. Tehát az mindig ott van, hogy van egy ilyen anyagunk is, meg vannak a kották, meg van minden, és örömmel jönnek a zenészek, nagyon szerették ezt a produkciót.
De akkor rajongói elvárás az, hogy, igen, hogy a na, Neotonnak hát ez a régi számai menjenek mindig?
Pontosan ezt akartam mondani, hogy még a rajongók felé is borzasztó nehéz ezt a dolgot, ezt a falat áttörni. Tehát nem úgy van az, hogy az ember bármit csinál, akkor jönnek. Van egy törzs közönség, akik tényleg meghallgatják, és szinte idézőjelbe téve vevők mindenre, amit esetleg én csinálok, mert szeretjük egymást. De sajnos valami egész nagy váltás kéne ahhoz, hogy új közönségbázist szerezzen az ember, és ehhez nélkülözhetetlen lenne egy jó pár dolog. És én azt hiszem, hogy majd ezzel a jazzy dologgal én nagyon szeretnék még jó pár előadást megérni, vagy akár még folytatni is, de nem tudom, hogy mennyire számíthatok akkor a rajongóinkra, mert ők alapjában véve a neoton popzenéjét szeretik a legjobban.
Ugye többször is említetted Erdős Pétert, a zenekar menedzserét, aki barátod és élettársad is volt, és ő nagyon erős lehetőséget látott a zenekarban. Nélküle nem lett volna neoton familia?
Nem. Nélküle egyáltalán nem lett volna. Azzal együtt, hogy hát ugye Pásztor Laciék fantasztikus zenészek, ugye Jakab Gyuri is, most mindenkit külön ki lehetne tárgyalni, hogy micsoda egy nagy dolog volt az, hogy ez a zenekar így összeállt. Viszont annyira mások voltunk, hogy egyszerűen egy erős kéz és a rengeteg ötlet, amit a Péter beleadott ebbe a csapatba. Ha ez nem lett volna, akkor szerintem nem lett volna zenekar, nem lett volna ilyen sikeres a zenekar. Mert hát azért előtte is voltunk, tehát mi 74 óta vagyunk, már úgy értem, hogy a lányok 74-be csatlakoztak a Neoton együtteshez. A Neoton előtte is volt, hát voltak a Kell, hogy váltól kezdve, egyszer véget ér az út, és nekem eddig Bach volt minden, meg volt lemezük is. Utána nagy útkeresések voltak, mindenféle ilyen modern dolgokat akartunk csinálni, és hát ugye a Laciban nagyon nagy pop erősség volt, ami az ízlésvilágot meg a szerzeményeket illeti. A Jakab Gyuriba pedig benne volt a jazz, benne volt a funky, és akkor ezek úgy vetekedtek egymással, amikor egy-két dal megszületett, és gyakorlatilag ezt úgy nagyon rendezte a Péter, tehát körülbelül egy évig tartotta az, amíg kialakult valami, amiben mindenki benne volt, mindenki jól érezte magát, és mindenki bele tudta tenni a maga tehetségét. És akkor utána persze sokat alakult a zenekar. 80-ban jött ugye az Ádám, meg a Gyula, a Végvári Ádám, 77-ben az öcsi, aki azóta is a basszusgitárosunk. Ugye most a Neoton Familia sztárjai frontja, ugye az a Végvári Ádám, én és a Baracs János, az öcsi, akik a régiek. Úgyhogy én szerintem nem ment volna így. És ez nem csak azon múlik, hogy egy menedzser az most mindig éppen időben válaszoljon mondjuk egy felkérésre, vagy intézze az adminisztrációt, hanem inkább azon múlott, hogy ő neki rendkívül jó ötletei voltak így a zenekarral kapcsolatban. A dalokat is, most én például a szövegekre is értem ezt, nagyon-nagyon sok szövegnek a Péter volt a enyhén szólva az ihletője.
És ő miattad támogatta a zenekart, vagy ez fordítva történt?
Hát ez egy ilyen, tulajdonképpen annak idején, amikor elkezdődött így az együttműködés, az egyáltalán nem. Ugye még itt a beszélgetés elején beszéltünk róla, hogy vagy említetted, hogy akkor ugye a rock volt az igazi nagy népszerűség itthon, aki tényleg akart sikert csinálni, az rockot énekelt. De a rock az ennél sokkal több is volt. A rock az politika is volt. Az volt a lázadás, az volt a minden téren, a színpadon, a közönség között, a lemezeken, az volt az igazi lázadása a fiataloknak. Na most igen, a popzene nem volt népszerű, és ők szerettek volna egy népszerű popzenét is hallani a
mármint
palettán, a Hungaroton. Uh-huh. Ugye a Hungaroton. És akkor ugye a Péter létrehozta a Dorogi gyárat, mert ez őneki volt köszönhető, hogy most, illetve hát akkor ugye nem Indiába gyártották a lemezeket, hanem itthon is volt lemezgyártás, és kinyílt a lehetőségek tárháza, tehát sokkal könnyebben tudtak lemezeket nyomni, meg mindent, egyszerűen nagy volt a kapacitás. Úgyhogy akkor ők kerestek kifejezetten egy popzenét, és így akadtak így a zenekarra. A Bors is, meg a Péter is járták így a klubokat, nézegették a zenekarokat, és hát eltelt egy-két év, amíg ez a nagyon szoros barátság kialakult köztünk, úgyhogy ez aztán úgy mondhatnám, hogy ugye a Péter, amikor ez egy év múlva úgy kialakult köztünk, akkor egyszerűen lemondott az igazgatói tagságáról, átrendezték az egész Hungarotont. Mert ugye akkor lettek ezek a kis kiadók a cégen belül, ugye a Wilpert, a Boros Lajos, akkor Révbíró Tamás, tehát ők vették kézbe a kiadásokat. Tehát amikor ilyeneket hallatsz, hogy mert az Erdős Péter nem engedte, az nem igaz. Egyszerűen nem igaz, mert akkor már, ugye, meg hogy esetleg a Neoton Família népszerűségét úgy látta, hogy veszélyezteti egy-egy kiadvány, mert ebből semmi nem igaz, mert akkor ő már nem volt ilyen döntéshelyzetben. Az más kérdés, hogy ugye a Bors az mindig őt tolta előre, ő nyilatkozgatott meg minden, mert ő a háttérbe szeretett maradni.
És miért mondták akkor róla, hogy ő a Pop Cézár élethalál ura?
Mert könnyű egy halott emberbe belerúgni egyébként. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy gyakorlatilag ugye ott egy team döntött, és hogyha ugye amikor voltak ezek a nagy összejövetelek, azokról még talán a YouTube-on lehet is látni, meg hallani ezt, azt, amazt. Ugye mindenki a Pétert kérdezte. A Péter hívta össze a szakmát, elkezdte nekik magyarázni, hogy mi lesz itt majd, hogyha bejönnek a multik, meg a nem tudom mi, hogy kell majd nektek viselkedni, vigyázzatok, mert akkor nem a Omegával kell konkurálnotok, hanem a Madonnával kell konkurálni, meg mindenhogy meg fog változni a helyzet, és erről ő rengeteg előadást tartott így az összes popzenésznek, aki erre kíváncsi volt. Hogyha valaki akármilyen ügyben akart kérdezni valamit, akkor az rögtön a Péterhez fordult, mert ő neki volt kedve erről a dologról beszélni. De ő egyáltalán nem volt. Ugye fölmerült itt a Cserháti Zsuzsi neve is, akit én komolyan mondom, nagyon nagyra tartottam. Soha az életbe fel nem merült, hogy ő a Neotonba jönne. Azzal együtt, ugye, hogy amikor pár éve ott hagyott bennünket, akkor mi nagyon sokat tettünk azért, hogy valakit találjunk még mellé. Ugye, mert akkor volt az, hogy a Neoton elindult Japánban, és akkor mi megkerestük ugye a Szűcs Jutkától kezdve az Eszményi Vikiig, meg mindenkit, hogy mellém. Na most, hogyha valakiben ugye ez felmerül, hogy a Cserháti Zsuzsi jött volna, az ugye nem gondolja komolyan, hogy ez egy büntetés lett volna. Tehát mi akkor a világ színpadán voltunk kint, és egyszerűen, ha ne találtad, de például a pásztor sem emlékszik erre, hogy őt ezzel a Péter megkereste volna ezzel az ötlettel. Tehát a pásztor sem emlékszik. Hát az lett volna a legnagyobb, hogy mondjam, ajándék neki, meg nekünk meg pláne. Ugye, hogy egy ilyen hang jön mellénk. Ugye nekem a Péter mindig azt mondta, hogy egyszerűen mindig a leggyengébb láncszem minősíti a zenekart. Tehát, hogyha, mit tudom én, a hátsó sorban a vokalista rossz, akkor olyan rossz az egész zenekar. Tehát ő nem próbálkozott volna ilyen hadicsellel, csak azért, hogy a Zsuzsát tönkre tegye. Hát éppen ez volt talán benne, de még egyszer mondom, nem hallottam erről az ötletről, de ha oda jött volna a Cseráti Zsuzsa, hát akkor egy világszínvonalú együttesben lett volna szólista valószínűleg. 13 évig volt a Péter, ugye a menedzser, ott minden volt. A végén ugye a feloszlás.
Erdős Péter 1990-ben halt meg. Köze volt-e a zenekar végleges feloszlásának Erdős Péter halálához?
Én azt hiszem, hogy ha Péter akkor nem hal meg, akkor összetartja a zenekar. Tehát akkor azért én azt hiszem, hogy meggondoltuk volna magunkat. Ezt azóta már a Lacival is megbeszéltük, a Pásztor Lacival, a többiekkel is. Tehát én azt hiszem, hogy akkor együtt maradtunk volna. Úgyhogy...
De mi volt akkor a probléma? Tehát, hogy mi volt az 83-tól 90-ig, ami bomlasztotta a zenekart?
elindultak így a külön utak tulajdonképpen, és úgy egyik a másikra rakódott ilyen kis sérelmek. Ugye akkor 83-ban a Pásztor Laci nem tudott kint lenni a Yamaha Fesztiválon, tehát én azt hiszem, hogy az egy hiba volt. Tehát már ott kezdődött, hogy ugye a Yamahások meg a Jutaniék is azt akarták, hogy csak ketten menjünk Ádámmal, és nem akarták a zenekart. De ez nem azért, hogy legyen vége a Neotonnak, hanem azért, mert ott ezen a porondon sokkal jobban nézett ki, mint amikor beállítottak. Ott volt egy olasz együttes egyébként, az IPU, tehát sokkal előnyösebb volt, hogy a Yamaha zenekar kísér minket, mint hogyha az egész zenekarra lettünk. És hát ugye a következő évben meg kint voltunk, 84-ben. Aztán ez volt egy ilyen rossz érzés, hogy ugye a Péter egy nyáron át győzködte a zenekart, hogy engedjenek ki minket, anélkül, hogy feloszlanánk. Tehát ez borzasztó. És hát ugye ott pénzjutalom is volt, meg minden, tehát itt ezt így ilyen adok-kapok alkú tárgya volt ez, hogy a végén mégiscsak kimentünk.
Tehát akkor ez nem csak érzelmi, vagy szakmai probléma volt, hanem üzleti is.
Hát volt, igen. Bár akkor még ugye nem volt tiszta, hogy most ezt egyáltalán megnyerjük, vagy nem, de tudtuk, hogy ott van egy komoly pénz beli jutalom is. Hát ajándékokat kaptunk meg mindent. Aztán 84-ben ugyan kint voltunk, és úgy tűnt, hogy az egész rendeződött, de valami elindult. Ugye a Pásztor Laci akkor már szerintem ki gondolta, hogy ő akar egy saját kiadót. Ugye aztán később meg is született a Magneoton. Voltak ezek az ellentétek köztünk. Például ugye volt egy olyan lemez, ami nem született meg. Tehát az egy nagyon fájó pontja volt a zenekarnak, hogy mentünk volna stúdióba, és kiderült, hogy nincs anyag. Tehát, hogy nem lett anyag. Aztán...
Mármint, hogy nem írták meg a számokat?
Igen, tehát...
De ez hogy csak a stúdióba derült ki?
Hát előtte, jóval aha. Előtte persze, természetesen, mert ugye nem volt mit megtanulni, meg nem ja. Volt mit.
De miért akkor, nem írtak?
Mert valahogy mással voltak elfoglalva. Most ugye közben még azért a Bob Hitley kérdés is egy kicsit sarkalatos dolog volt, hogy ugye a Péter azt szerette volna, hogy egy ilyen nyugat-európai sikert is kovácsolni ebből a Yamaha sikerből, és akkor ott jött be az, hogy ugye akkor volt a menedzser a Schönthal Henrik a LGT-nek, aki a Péternek egy jó barátja volt, és akkor hát úgy gondolta a Péter, hogy majd a Schönthal intéz nekünk valamit ott a Toshiba ilyen, hát EMI volt a mi kiadónk is, ugye a Toshiba EMI, ez meg az EMI Publishing volt Londonban. És akkor azok azt mondták, hogy hát ők végül is tudnak ajánlani egy zeneszerzőt, aki ilyen hasonló, ilyen popos dolgokat ír, és akkor így jött a képbe a Bobby, és az is megint egy kis kavarodást okozott úgy a zenekaron belül. Úgyhogy...
Mert hogy ő írt,
tetszett. Hát ő írt, igen, ő szerző volt, és egy, ugye akkor jelent meg, nekem akkor azt mondta Laci, hogyha várok még egy évet, akkor ő csinál egy szólólemezt. De hát az ember mindig, ugye, hogy mondjam, szeretne minél előbb
és azonnal.
Lemezt, hogyha... És akkor úgy gondoltuk, hogy majd akkor a Bobby megírja. És akkor tényleg így lett, hogy megjelent a Midnight című lemez, amin egyébként az Ádámmal együtt dolgoztunk, meg a Bobbal együtt, és akkor 86-ban ugye két nagyon sikeres lemez jelent meg, az én szóló lemezem, meg ez a Kék korszak, amin a Párizsi lány volt, meg ezek, és a Neoton Familia lemeze, az I Love You-s lemez. Ez a minek ez a cirkusz? Tehát ilyen adok-kapok hangulat volt akkor a Neotonban, és ugye a zenekar egy része az egy kicsit meg volt sértődve, hogy bejöttek mondjuk az irodába, és akkor látták, hogy nekem van ilyen szórólap, meg olyan szórólap, meg mit tudom én, és ezt egy kicsit rossz néven vették, hogy most úgy látják, hogy most az Éva került előtérbe. De hát ugye akkor a Péter annyira szerette volna, hogyha mondjuk például az olimpiára írnak egy ütős dalt. Nagyon várták a japánok is, de valahogy ez nem született meg. És akkor 86-ban, amikor először voltunk Koreában, akkor ott a repülőgépen találkoztunk ugye a Genghis Khannal, és akkor ők ott már ott elkezdtek úgy beszélgetni a dologról, és hát mivel a Neoton akkor nagyon népszerű volt Koreában, ezért aztán nagyon szívesen belementek a kiadó is, ugye a Bond Music, meg a japánok is, akkor eléggé szoros volt a kapcsolat. Ez mindig egy ilyen nagyon sérülékeny dolog, ugye a japán-koreai, de tényleg nagyon jól voltak akkor. És akkor így ugye a Mándokival lett ez a Korea című dal.
Visszatérve a korábbi kérdése, mi volt az utolsó csepp a pohárban, mikor 90-ben azt mondtátok, hogy akkor vége a zenekarnak?
Talán az, hogy valahogy akkor már, ugye a Laciék már nagyon le akartak válni, megcsinálni ezt a külön utat, és hát akkor volt egy olyan hadművelet, hogy ugye a Péternek volt a pro-menedzser irodája, ahova azért a Neotonon kívül többen is beletartoztak, és akkor azok közül is csatlakoztak a másik csapathoz, ugye így produkciók, és ezt rossz néven vettük. És talán ez volt ugye az utolsó csepp, és azt mondtuk, hogy jó, akkor váljunk szét. És
nem bántátok ugye meg sosem?
Hát dehogy nem. Hát ez egy óriási veszteség volt, egy óriási tragédia volt akkor, és nem is illett hozzánk ez az egész, nem beszélve a perről, mert ugye volt egy ilyen pereskedés a név miatt, hát az meg aztán pláne, de akkor már egy másik vonal csatlakozott, aki úgy forszírozta ezt a pereskedést, az meg nem volt méltó hozzánk, úgyhogy én azt hiszem,
hogy... És ki nyerte a pert?
Nagyon bölcs döntés született, hogy az a csapat használhatja a Neoton Familia nevet, aki ugye a nagy sikerek idején igazolhatóan benne volt a csapatban. És hogyha mindannyian együtt vagyunk, tehát hogyha lehetőség szerint mindannyian együtt vagyunk, és akkor írhatjuk ki azt, hogy a Neoton Familia. És én ezért is javasoltam, ugye, amikor együtt maradtunk így a frontunk Ádámékkal, hogy mindenképpen kell egy megkülönböztetés, mert ez egyrészt benne van a megállapodásunkban, ugye akkor volt az Éva Neoton, és akkor most van a Neoton Familia sztárjai, és én azt hiszem, hogy most már ezek tehát megbékéltünk, hogy úgy mondjam, és nagyon szeretjük egymást, és örültünk, hogy 2005-ben is ugye ott lehettünk együtt a Pásztor Lacival a Népstadionban.
Említetted, hogy Erdős Péter elővetítette, hogy oké, most csak itt játszotok, tehát hogy a zenekaroknak mondta, hogy hazai konkurenciák vannak, de majd, ha megnyílnak a határok, akkor jönnek a nemzetközi bandák, és akkor Madonnával kell konkurálni, nem az LGT-vel. Mikor megnyílt a határ, ugye gyakorlatilag akkor esett szét a zenekar, vagy vált szét a zenekar. Szerinted ez mennyiben változtatta meg a ti karrier lehetőségeteket? Mármint a rendszerváltás, illetve a nemzetközi konkurencia.
Hát nagyon megváltozott itthon minden, és ahogy a Péter előre vetítette, ugye a multiknak igazából nem az a fontos, hogy az ittenieket propagálják, hanem az, hogy az ő portékájukat adják itthon nagyon jól el, a lehetőség szerint a legjobban. És hát ugye a koncertélet is nagyon felpezsdült. Azért rengeteg addig talán nem is nagyon ismert világsztár jött ide, már úgy nem ismert, hogy koncerten közelről nem ismer, de hát nagyon-nagyon felpezsdült az itthoni élet, és ez egy kicsit úgy visszavetette az itthoni zenekaroknak az életét. Akkor valahogy én úgy vettem észre, hogy nem nagyon törődtek vele, mondjuk a rádiók se, meg a koncertszervezők se, hogy vajon itthon mi a program, vajon itthon hogy állnak a játszottsággal az itthoni zenészek. Tehát akkor emlékszem, hogy elég sok harc volt azért, hogy igenis a rádióban szülessen valami döntés, hogy mennyi külföldi, mennyi magyar hangzódjon el. Most már nincsenek ilyen problémák, mert valahogy úgy szépen, mint a mixelőben úgy összerázódtak a dolgok, hogy tudják nagyon a dolgukat a rádiók is, a televíziók is, meg mindenki, hogy a koncertszervezők is, hogy mennyire népszerű a magyar pop és rock élet. És hát a Neoton élete az akkor nagyon megváltozott, mert hirtelen kellett egy új utat találni. Ugye mi az Éva Neotonnal próbáltuk azt folytatni, ami a Neoton Família sikere volt. Úgy éreztük, hogy ezt várja tőlünk a közönség. Aztán utána meg a magánéleti dolgok jöttek. Ugye megszületett a fiam 92-ben, akkor én azt hittem, hogy elmegyek Skóciában, aztán úgy körülbelül ennyi volt nekem a karrier, de aztán valahogy nem így alakult, visszajöttem, újra indultunk, de hát megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon más volt akkor a világ. Elindultak ezek a diszkó fellépések, ugye én nem léptem föl legalább 3 évig körülbelül, aztán úgy egyre jobban jöttek így a felkérések, és akkor arra gondoltam, hogy hát vissza kéne jönni ebbe a szakmába, meg pénzt is szeretnék keresni, meg ez a lehetőség volt, úgyhogy akkor leraktam a Dávidot mondjuk este, és akkor rohantam 2-3 fellépésre, vagy volt, hogy több is volt így az éjszakában. Kérdeztem valamelyik alkalommal így a Jós Pistitől egy jó pár évvel ezelőtt, ugye a Magneotonban az egyik igazgató, hogy ki ma a nagy sztár, az akinek tele van a notesze. És ez úgy megmaradt. Hát azért az én noteszem is nagyon tele volt, de aztán meg így a Neoton Família sztárjainak meg egyre jobban és jobban tele lett a notesz, és akkor már megint nagyon visszajött ez az érték, hogy élő koncertet tartani.
Ami még nagyon érdekel, hogy találtam egy interjút, amiben arról beszéltetek, hogy eddig sem maradtunk mentesek a napi eseményektől, azok hatásától. A szólólemezem is érinti a politikát, s Gorbacsovról is akkor énekeltem, amikor ez még nem volt divat. De túlzásba sose vittük a politizálást. Mindemellett a mi műfajunkban előnyös, hogy mivel igen sokan hallhatnak bennünket, tömegekhez juthatnak el gondolataink. Persze mi a pop külön nyelvén politizálunk. Mi a politika nyelve a popban?
Ugye a Neoton Família életében is voltak olyan dalok, amiket én csak úgy tudtam emlegetni, hogy olyan kis példabeszédek. Ilyen volt például a Lobó, az Idegen, ugye, ami egy, a történet egy valahol egy dél-amerikai helyszínre van helyezve, egy szabadsághősről szól, aki abban a pillanatban, amikor hatalomhoz jut, akkor megváltozik, és lesz belőle megint egy diktátor. Tehát ezek a furcsaságok, amik olyan közérthetően mesélnek el bizonyos dolgokat, talán ezek a politizálások a Neotonban, meg a Caligula, ugye, aki hát valamikor szintén a 83-84-ben született ez a dal a Caliguláról, aki ugye hát köztudottan szinte mindent megtehetett, és még a lovát is konzuli ranggal ruházta fel. Tehát ezek olyan a jópofa mesék a Neotonban. A Gorbacsov az egy másik vonal volt, annak van egy nagyon érdekes története, az már a Bobby dalára készült. Volt egy dal, az volt a címe, hogy Look What You've Done to My Heart. ez volt a címe, föl is vettük angolul, és akkor jött egy ilyen ötlet, akkor a Péternek az ötlete volt, hogy ugye a Time magazin ...nak a címoldalán volt a Gorbacsov, akkor kezdődött a perestroika, a glasnost. Minden, éreztük, hogy valami nagyon meg fog változni, hogy most vagy soha. Tehát lehull a vasfüggöny, lehullanak majd a Berlinben a falak. Ugye volt a Európai Rock című dal, amiben emlegetem, hogy majd oda megyek, táncolok a falon, meg mit tudom én, ami egy másik dal volt. És akkor... mondta Péter, milyen jó lenne erről írni, így a popzene nyelvén. Mert hát végül is, ugye a Winds of Change, hát nagyon sokan foglalkoztak ilyennel, és sok-sok gorbacsovos dal is volt a világban, meg minden. Mert egyszerűen egy olyan népszerű figura lett, akitől rengeteget vártunk. Nagyon sokat vártunk, és tudtuk, hogy ő lesz az, aki lebontja a vasfüggönyt. És akkor megszületett ez a dal, megmutattuk a japánoknak, akik nevetve azt mondták, hogy na hát, hogyha ez itt megjelenne, akkor a Toshiba Imai-nak az ablakait azt betörnék a tüntetők. Na de az volt az érdekes, hogy rá egy hétre, vagy nem, két hétre azt mondták, hogy mégiscsak szeretnék megjelentetni ezt a dalt, úgyhogy kiadtak egy CD-t, egy ilyen válogatás CD-t, ami az én szóló CD-m volt, és az volt a címe, hogy Clap Your Hands for Mikhail Gorbacsov. Ez volt a címe a CD-re. Tehát ennyit változott a világ hirtelenjében, hogy még ott is ugye egy kuriózum volt ez a dal. Tehát néha-néha így beleharaptunk a politikába, de csak azon a szinten, ahogy általában az emberek a futballról szoktak beszélni. Mindenki ért a futballhoz, a politikához is mindenki ért. Hát úgy bele-bele csempésztük ezeket a jópofaságokat.
A Fényszóró Kulturális Alapítvány 1995 óta dolgozik a sérült, halmozatlan fogyatékos gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek kulturális életének színvonalasabb átételéért. Miért ebbe a projektbe fogtál bele?
Annak idején, olyan tényleg ilyen 90-es évek elején kerültem én kapcsolatba a Speciális Olimpiával. Valahogy a tájban alapították Wiesinger János, meg még valaki Putnokról, aztán, tehát hárman, azt tudom. Gyakorlatilag úgy kezdődött a dolog, hogy hívtak engem ilyen sporteseményekre, amikor vége lett a mindenféle ilyen sportos, atlétikai vagy egyéb eseménynek, akkor, hogy a gyerekeket szórakoztassam. Hát persze nem csak én, hanem nagyon sokan voltunk így, és egyszerűen nagyon megtetszett ez a világ nekem, főleg az, hogy a gyerekek között rengeteg volt a neoton rajongó, tehát abszolút képben voltak. A másik, hogy a Speciális Olimpia szervezőgárdája, tehát már akkor is ott volt a Lengyel Lajos, most ő az elnöke ennek a mozgalomnak, ahogy dolgoznak a gyerekek körül. Tehát az a lelkesedés, az a fantasztikus életérzés, ami átsütötte ezeket a rendezvényeket mindig, és nagyon-nagyon megszerettem őket. Aztán jött a Wiesinger János, hogy ő írt egy verset erről az egészről, és hogy szeretné, hogyha megzenésítenénk. Atályban csináltam egy lemezt, az Atlantis című lemezt, és Dunai Sándor és Kisvári Feri írták a dalokat. És akkor szóltam nekik, hogy lenne egy ilyen vers, amit meg kéne zenésíteni. Hát persze abból nem lett semmi, hanem írtak egy gyönyörű dalt, a Kézenfogva éztet, és akkor a Révbíró Tamással ketten írtunk egy szöveget erre, tehát a Kézenfogva ész című dal. Ez lett az Essónak a himnusza. Megcsináltuk angolul is, és akkor felkértek engem, hogy menjek ki a gyerekekkel. Nagatakban volt Amerikában a Speciális Olimpia, és kimentem, és amikor visszajöttem, akkor az egyik gyógypedagógus barátnőm, a Majlinger Anikó mondta, hogy hát Évikém, hát hogyha ugye annyit nyüzsöksz ez ügyben, akkor mit szólnál hozzá, hogy csinálnánk egy alapítványt, és akkor sokkal jobban tudnánk így kézben tartani az ezzel kapcsolatos dolgokat. És akkor mondtam, hogy nagyon jó ötlet, úgyhogy az alapítónk az dr. Dobos Anna lett, aki egy neonatológus barátom, és hát Anikó a titkára, én az elnöke, és akkor elkezdtünk dolgozni ez ügyben, és hát ez azóta is folyik. Nagyon sok rendezvényünk volt, kiállításaink a gyerekek munkáiból, rengeteg intézetben voltam. Most van egy kis stop, ugye most csak ilyen pénzadományokat tudtunk adni a gyerekeknek, főleg intézeti emberekkel foglalkozunk, tehát vannak kiemelt intézeteink, ilyen például a Sződliget, vagy a Topház. Tehát az alapítványunk megvan, most egy kicsit sajnos vissza kellett fogni a lovakat, mert a pandémia miatt.
És a fiatalok közül kiket hallgatsz?
Hát ugye a külföldiek közül azért van egy jó pár kedvencem, például Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa, tehát őket nagy-nagy csodálattal hallgatom, és imádom. A magyarok közül is rengeteg nagyra becsült van. Például most így a hétvégén hallottam élőben Janicsák Vecát, mert utána jöttem egy rendezvényen, és hát teljesen el voltam varázsolódva, nagyon-nagyon tetszett, ahogy énekelt, amiket énekelt, láttam, hogy milyen átszellemülten hallgatja a közönség. Akkor Radics Giginek a hangját, azt mindig nagyon szívesen hallgatom, vagy a Pápai Jóci nagyon nagyra becsült, hogy így megtalálta azt a stílust, amiben énekel. Tehát nagyon sok olyan van, akit szívesen hallgatok. Vannak olyanok, amikről inkább a Dávid, ugye a fiam is zenész lett, van egy zenekar, a Hitli zenekar, és nagyon jó dalokat írt, nekem is írt dalokat, most már a Titok című dalt is, meg az újratervezést is ő írta, úgyhogy most a Hitli zenekarral próbál ő érvényesülni, úgyhogy ő az, aki kioktat ezekből a mai futó együttesekből, úgyhogy rá szoktam hallgatni, és így aztán meghallgatni a többieket.
Nagyon köszönöm, Éva.
Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsorvezető, Szemere Katalin. Viszonthallásra.